Hogyan születik újjá az ember? Chuck Smith. A sötétség leple alatt a zsidók egyik vezetője közeledett óvatos léptekkel a názáreti Jézushoz. Megvárta az estét, mert nem szerette volna, ha valaki meghallja, amikor kimondja a bennem motoszkáló kérdést. Nikodémus eddig a háttérből szemlélte Jézus csodatételeit. Tudta, hogy ilyesmire senki nem képes, ha Isten nincs vele. De végre valahára egyedül találta Jézust. Eljött hát az idő, hogy feltegye neki a kérdést. Rabbi, kezdte Nikodémus, tudjuk, hogy Istentől jött tanító vagy, mert senki nem tudja megtenni azokat a csodákat, amelyeket te teszel, ha Isten nincs vele. Jézus szokása szerint most is azonnal a lényegre tért. Tudta, amit szeretne Nikodémus. Ha valaki nem születik újjá, válaszolta, nem láthatja meg az Isten királyságát. Nikodémus erre jogosan reagált azzal, hogy de mit értesz újjászületés alatt? Az évszázadok során sokakban merült fel ugyanaz a kérdés, miközben Jézusnak a János evangéliuma 3:3-ban található kijelentésén gondolkodtak. Mit is jelent tulajdonképpen az újjászületés? Isten eredetileg háromságnak, vagyis hármas egységnek, szellemnek, léleknek és testnek teremtette az embert, azzal, hogy a lelke a szelleme irányítása alatt álljon. Amikor a szellemi az uralkodó szerep, az ember kapcsolatban, közösségben él Istennel. A növények élete ezzel szemben egydimenziós. Ez azt jelenti, hogy fizikai testtel rendelkeznek, és a talajból meg a légkörből származó tápanyagokkal, vagy ritkábban például a Vénusz légcsapója vagy más néven amerikai légfogó esetében rovarokkal táplálkoznak. Gyökereik szilárdan egy helyhez rögzítik őket, szaporodásuk pedig a magjukba zárt genetikai kódáltal történik. Az állatok élete kétdimenziós, vagyis nem csak fizikai testtel, hanem tudattal, mondhatnánk lélekkel is rendelkeznek. Növényekkel és más állatokkal táplálkoznak, mozgékonyságuk pedig igen változó. A növényekhez hasonlóan a gyakran hím által megtermékenyített magjukba illetve peteseltjükbe rejtett genetikai kód szerint szaporodnak. Azonban a tudatuknak és a megnövekedett mobilitásuknak köszönhetően az állatvilág felsőbbrendű a növényvilághoz képest. Az ember ellenben háromdimenziós, szellemmel, lélekkel és testtel rendelkező lénynek alkotta meg Isten. A harmadik a szellemi dimenzió. Az embert összehasonlíthatatlanul magasabb rendűvé teszi az állatoknál, mert ezáltal kapcsolata lehet Istennel. Jézus azt tanította, hogy az Isten szellem, ezért akik őt imádják, azoknak szellemben is igazságban kell imádniuk őt. János 4.24. Tehát Isten kapcsolatra tervezte az embert, annak szellemével, lelkével és testével egyaránt, amikor őt megteremtette. Egy csodálatos igeverset találunk az 1 Mózes 3.8-ban. Amikor azonban meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor járt kelt a kertben, az ember lénye szellemi dimenziójának köszönhetően találkozgatott Istennel és közösségben élt vele. Viszont amikor az ember szelleme halott, élete az állati lét szintjére redukálódik, és gondolatai elsősorban a fizikai szükségletei és vágyai körül forognak. Az ember szelleme halott a vétkei és bűnei miatt. Kezdetben, közvetlenül a teremtés után az ember egy ideális és tökéletes környezetben élt. Erős, egészséges teste mentes volt minden genetikai hibától, és élő szellemének köszönhetően kapcsolatban élt Istennel. Viszont felmerül a kérdés. Azért él az ember Istennel közösségben, mert szerette őt? Vagy azért volt vele kapcsolatban, mert nem volt más választási lehetősége? Hogy felszínre bukhasson, mi is rejlik valójában az ember szívében, Isten egy felettébb vonzó, de tiltott gyümölcsű fát helyezett az Éden kertjébe, melynek termése a szellemi halál veszélyét hordozta magában. Az ember ezzel válaszút elé került. Továbbra is Istennel szeretne közösségben maradni, vagy inkább a saját testi vágyait kívánja betölteni az Istentől való elidegenedés árán. Sajnos Ádám úgy döntött, hogy a teste kívánságai szerint fog élni, és evett a tiltott gyümölcsből. Ezáltal meghalt a szelleme. Ebben a pillanatban kétdimenziós, testből, fizikai részből és lélekből, tudatból álló lényé vált. Jézus azt mondta Nikodémusnak, hogy újjá kell születnie. János 3.7. Szellemi értelemben is meg kell születnünk. A testtől egyszer már megszülettünk Istentől elidegenedett állapotban, azonban ha meg szeretnénk ismerni az Istennel való közösségben töltött élet áldását és örömeit, akkor újonnan kell születnünk a szellemtől. Miután Ádám megölte a szellemét, rájött, hogy nem keltheti azt életre sem a saját jóságával vagy vallásosságával, sem pedig a szabályok és a törvények betartása által. Lehet, hogy igyekszünk jók lenni, de sosem lehetünk elég jók. Jézus Nikodémussal beszélgetve tovább fűzte a gondolatot. Ha valaki nem születik újjá, nem láthatja meg az Isten királyságát. János 3.3. A nem szellemi ember nem értheti ezt a dimenziót, mert nem képes felfogni azt. Pál a következőket írta a korintusiaknak. Hiszen egy bizonyos ember gondolatait is, csak annak az embernek a szelleme ismeri igazán. Az emberek közül senki más nem ismerheti annak az embernek a belső dolgait, ugyanígy Isten gondolatait sem ismeri senki, egyedül Isten szelleme. Mi azonban nem ennek a világnak a szellemét kaptuk, hanem az Istentől származó szent szellemet. Őt Isten azért adta nekünk, hogy általa megismerhessük, amiket Isten ingyen kegyelemből nekünk ajándékozott. Amikor ezekről a dolgokról beszélünk, nem az emberek bölcsessége szerint szólunk, hanem úgy, ahogy a Szent Szellem tanít. A szellemi dolgokat szellemi módon magyarázzuk. De az az ember, aki nem szellemi, nem tudja felfogni az Isten szellemétől származó dolgokat. Számára mindaz csak bolondság. Egyszerűen képtelen megérteni a szellemi dolgokat. De ez nem is csoda, hiszen a szellemi dolgokat csak a Szent Szellem által lehet megérteni. 1 Korintus 2.11-14 Pál állítása szerint a nem szellemi ember nem ismerheti és nem foghatja fel a szellemi dolgokat, hanem azok számára bolondságnak tűnnek. Ezért nehéz kommunikálnunk, mert egy széles szakadék tátong a szellem által vezérelt és a teste által irányított ember között. Észrevetted már, hogy milyen nehéz megmagyarázni a dolgokat a gyermekeknek? Fusztráló próbálkozásai közepette az ember arra gondol, hogy miért nem érti, hiszen annyira egyértelmű, nyilvánvaló, egyszerű és észszerű. Miért nem látja? A szellemi dolgokat illetően a nem szellemi ember olyan, mint egy gyermek. A Biblia azt állítja, hogy a nem szellemi ember nem ismerheti meg a szellemi dolgokat, mert ehhez szellemi ítélő képességre van szükség. Ezért mondta Jézus, hogy újjá kell születned, ha meg szeretnéd látni Isten királyságát. Ha meg szeretnéd tapasztalni Isten királyságának ezt a dimenzióját, szellemi értelemben vett születésre van szükséged, azaz újjá kell születned. Persze Nikodémus erre a következő nyilvánvaló kérdéssel válaszolt. Hogyan születhetek újjá? Miként történhet ez meg? Milyen folyamat által születhet újjá az ember? Jézus erre egy Nikodémus számára érthető illusztrációval nyújtott magyarázatot. Elmesélt neki egy történetet az Ószövetségből, Mózes 4. könyvéből. Amikor Izrael népe a pusztában tartózkodott, elkezdtek Isten és Mózes ellen zúgolódni. Azért hoztál ki minket Egyiptomból, hogy meghaljunk itt a pusztában? Hiszen nincsen kenyér és nincs víz, szívből utáljuk ezt a hitvány eledelt. 4. Mózes 21.5. Mivel Isten ellen zúgolódtak és panaszkodtak, ezért ő megengedte, hogy halálos mérgű kígyók árasszák el a táborukat. Hamarosan sok százan haldoklottak a kígyómarásoktól. Ekkor Mózeshez futottak, bocsánatért esedeztek és könyörögtek, hogy imádkozzon értük. Ő pedig megkérte Istent, hogy gyógyítsa meg a népet. Isten azonban ahelyett, hogy meggyógyította volna őket, egy olyan megoldást kínált, amely a gyógyulásukat tőlük tette függővé. A 4 Mózes 21.8-ban a következőket olvassuk. Az Úr pedig ezt mondta Mózesnek. Csinálj egy részkígyót, és tűzd rá egy póznára. Mindenki, akit megmart a kígyó, életben marad, ha föltekint rá. Készítette át Mózes egy részkígyót, majd feltűzte egy póznára a tábor közepén. Ezután, ha valakit megmart a kígyó, csak fel kellett nézni a póznán lévő részkígyóra, és ettől azonnal meggyógyult. Most pedig hagyd magyarázzam meg a történet szimbolikáját. A Szentírásban a réz Isten ítéletét jelképezi. Izraelnek volt egy rézoltára, melyre az áldozatokat helyezték. 2 Királyok 16-15. A kígyó pedig a bűn képviseli a Bibliában. Emlékezz csak a kígyóra az Éden kertjéből, az 1 Mózes 3.13-ból. Azonban ebben a konkrét esetben a kígyó felszegezése egy póznára arra a keresztre utalt, amelyen Jézust később megfeszítik. Jézus ezt úgy magyarázta. Ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az emberfiát is felemelni. János 3.14. A János 12.32-ben pedig azt mondta, hogy ha én erről a földről felemeltetem, minden embert magamhoz vonzok. Jézus ezzel azt profétálta, hogy meg fog halni egy kereszten. Tehát a póznára tűzött részkígyó a mi bűneinket jelképezi, amint Isten megítéli azokat a kereszten. Ahogy a Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kellett az emberfiát is felemelni. Hogyan születhet újjá az ember? Azon a folyamaton által, amelyet Isten a fia halálán keresztül biztosított. Jézus a mi bűneinkért járó ítéletet vette magára, amikor meghalt helyettünk. Amikor megértjük ezt, és hittel felnézünk Jézusra a kereszten, ráébredünk, hogy személyesen a mi bűneinkért halt meg, és Isten általunk kiérdemelt ítéletét szenvedte el. Most kalandozz vissza a múltba 3800 évet, és képzeld el, hogy te is Izrael népe között élsz, amikor a kígyók elárasztják a tábort. Egy nap, miközben az egyik barátoddal beszélgetsz a sátorban, besiklik egy kígyó, és megmarja a barátod lábát. Tehetetlenül nézed, amint feldagad a lába, és pillanatokon belül vonaglani kezd. Gyorsan kivonszolod a sátorból, és rákiáltasz, hogy nézz fel a póznára szegezett kígyóra, amit Mózes állított fel a táborban. Nem értem, hogy ez miként segíthetne rajtam, válaszolja. Ne vitász kiáltott, csak nézz oda. De nem értem az egészet, hogyan segíthetne rajtam egy póznára szegezett kígyó, hiszen haldoklok. Nem tudom, hogyan működik, próbálod neki kétségbe esetten magyarázni. Csak azt tudom, hogy sok százan álltak ugyanígy a haláltorkában, mint te, de felnéztek a kígyóra a póznán, és most kutya bajuk, nézz oda. Bolondság, utasít el barátod. Nem nézek oda. Majd meghal. Te pedig képtelen vagy elhinni a történteket, hiszen csak annyit kértél tőle, hogy nézzen fel, nem pedig valami szörnyűséget. Nem kellett értenie a folyamathoz ahhoz, hogy javára váljon. Hasonlóképpen Jézus is meghalt a bűneinkért, viszont nem kellett értenünk a folyamathoz, amely által megszületik a szellem. Nem kell megértenünk, hogy miként mehetünk át ilyen gyökeres változáson, csak annyit kell tudnunk, hogy az lehetséges. A pusztában élő izraelitákhoz hasonlóan nekünk sem kell felfognunk a folyamatot ahhoz, hogy élvezhessük annak gyümölcseit. Élhetünk tudatos közösségben és kapcsolatban Istennel. Megtapasztalhatjuk, hogy mennyire csodálatos, amikor örök életünk van és megszabadulhatunk a bűntől. Jézus a következőképpen magyarázta meg, hogy miként születhetünk újjá. Ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az emberfiát is felemelni. János 3.14-15. A legjobb esetben is, szellemi értelemben vett születés nélkül, csak kétharmad ember vagy. A nem szellemi ember valahol tudatában van annak, hogy valami hiányzik az életéből, és folyamatosan igyekszik betölteni az űrt. Csak az a gond, hogy általában valamilyen fizikai vagy érzelmi élménnyel próbálja ezt megvalósítani. De a végén, annak ellenére, hogy teletömi magát fizikai élvezetekkel és érzelmi megtapasztalásokkal, mégis úgy érzi, hogy valami hiányzik. Mert az újjászületésen kívül semmi nem képes betölteni a szellemnek fenntartott űrt. Az ember arra lett teremtve, hogy Istent imádja. Ha nem az igaz és élő Istent imádod, akkor találsz helyette valamilyen pótlékot. Lehet ez az autód, az otthonod vagy a munkád, sorolhatnánk akár a végtelenségig. Az imádat az emberi létünk veleszületett része. Lehet, hogy azt gondolod, ez túl egyszerű. Vagy esetleg nem érted, hogyan tapasztalhat szellemi születést a Jézus Krisztusba vetett hit által. Bármilyen egyszerű is, Isten ezt a módot választotta. Azért, hogy még egy gyermek is újjászülethessen. Jézus tovább magyarázta Nikodémusnak, hogy Isten úgy szerette a világot, azt a világot, melyet a bűn tesz tönkre, és amely a bűn eredményeképpen elveszik, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3.16. Újra eszembe jutnak a pusztába bolyongó izraeliek, akik Istent okolták minden bajukért. Zúgolódtak és panaszkodtak ellene a nyomorúságuk miatt, pedig tulajdonképpen ők maguk voltak a hibásak. Mennyire jellemző ez ránk emberekre? Hátat fordítunk Istennek és test szerint élünk, majd elkezdtük tapasztalni ennek gyötrelmes eredményeit, az ürességet, a frusztrációt és a következményeket. A test szerinti élet halálos. A mérges kígyó marásához hasonlóan elpusztít, és elveszel tőle. Pedig Isten eredetileg nem a hosszú és nehéz pusztai megtapasztalást tervezte Izrael számára. Beszerette volna őket vinni az ígéret földjére, melyet atyjuknak, Ábrahámnak ígért annak idején, hogy élvezhessék annak gyümölcseit és áldásait. Ők azonban elutasították Káleb és Józsué bizonyságtételét. Azt mondták, nem mehetünk be a földre, mert túl erős az ellenség. Inkább visszafordultak a pusztába. Viszont később Istent próbálták okolni, amikor a pusztai élet következményeit szenvedték. Ha ma a pusztában élsz, az nem azért van, mert Istennek ez a szándéka veled. Ő nem a test szerinti életet tervezte számodra. Azt szeretné, ha teljes életet élnél a szellemben, és élveznéd az Istennel való kapcsolat áldásait és előnyeit. Izrael népe félreértette Isten szándékait, és azt is, hogy miért küldött mérges kígyókat. Isten ezzel visszaszerette volna őket vonni önmagához. Tudod, ő gyakran megengedi, hogy nehézségek támadjanak az életünkben, amikor veszélyes vizekre vezünk. Tudja, hogy a fájdalmas élményekben ott lappang annak a lehetősége, hogy azok felráznak minket és visszafordítanak Istenhez. Nem az ítéletét jelentik, hanem inkább általuk szól hozzánk, hogy gyere vissza hozzám, nem élhetsz nélkülem, így tönkre fogod tenni magad. Íme egy kis ízelítő abból a pusztulásból, amely óhatatlanul bekövetkezik, amikor nélkülem próbálsz élni. Az egésznek az a célja, hogy Istenhez vonjon téged, hogy újjászülethess a szellemtől, és csodálatos életet élhess közösségben Istennel. Isten segítsége nélkül a zsidók meghaltak volna a pusztában. Két hetet nem tudtak volna túlélni, nemhogy 40 évet. Hasonlóképpen Isten az, aki téged is életben tart, annak ellenére, hogy esetleg éppen a pusztán átvándorolsz. Nélküle 5 percig sem tudnál fennmaradni. Az egész létedet neki köszönheted. Azért tart életben, hogy megismerhessd irántad való hatalmas szeretetét, törődését és gondviselését, és újjászülethess a szellemtől, valamint megtapasztalhassd a 3. dimenziót, amelyet minden egyes ember számára eltervezett. Lehet, hogy jelenleg veszélyes úton jársz, melynek vége a pusztulás. Istenhez kell fordulnod, még mielőtt elpusztulnál. Isten csodálatos ígérete, hogy ha az ő fiában hiszel, nem fogsz elveszni, hanem örök életed lesz. Az örök élet nem csak mennyiséget jelent, hanem minőséget is. A mennyiség minőség nélkül pokol. Viszont a szellemben való élet minősége messze meghaladja az állati vagy a fizikai létet, sőt, a legmerészebb elképzeléseinket is. Isten a vele való kapcsolatban töltött életre, szellemi életre hív téged. A Biblia szerint a test gondolata a halál, de a szellem gondolata élet és békesség, valamint öröm. Ezt kívánja neked Isten, örök életet, békességet és örömet. Az Istennel való közösségből fakadó örömet, amikor tudod, hogy ő veled van, vezet téged és irányít mindent. Az ember úgy születik újjá, hogy a hitét abba a megoldásba veti, amelyet Isten biztosít a bűneink bocsánatára. Azaz elhiszi, hogy Jézus magára vette a bűneinket. Amikor elfogadod Jézust megváltódnak és hiszed, hogy ő személyesen a te bűneidért halt meg, egy bámulatos, titokzatos átalakulás megy végbe benned, miközben megszületik a szellemed. Ennek következtében hirtelen egy teljesebb életet élsz az új szellemi dimenzióval, melynek létezéséről nem tudtál, sőt nem is álmodtál, és amely annyira csodálatos és dicsőséges, és minden korábbi megtapasztalásodat felülmúlja, hogy nehezen tudod szavakba önteni. Pál azt írja, hogy amit a szellemben tapasztalt, annyira csodálatos volt, hogy vétek lenne szavakba önteni. 2 Korintus 12.4, mert emberi nyelven leírhatatlan. Jézus azt mondta, hogy ha meg szeretnéd látni és érteni a mennyek királyságát, újjá kell születned. Ahhoz, hogy beléphess Isten királyságába, újjá kell születned. Csak nézz fel Jézus Krisztusra, aki a kereszten a te bűneidért halt meg. Vesd a hited az ő személyébe és irántad való szeretetébe, és az említett átalakulás megtörténik. Tehát az a kérdés, hogy újjászülettél-e már Isten szellemétől? Ha még nem, a folyamat nagyon egyszerű. Ma két tábor egyikébe tartozol attól függően, hogy miként viszonyulsz Jézus Krisztushoz. Vagy elhiszed mindezt, és hittel felnézel Jézusra, aki érted halt meg a kereszten, vagy folytatod tovább életedet úgy, ahogy vagy. Bámulatos, hogy az embernek semmit nem kell tennie ahhoz, hogy elvesszen. Csak tedd továbbra is azt, amit idáig, és sikerülni fog. De ha felnézel a keresztre, és a hitedet abba veted, aki meghalt a bűneidért, akkor tiéd Isten ajándéka, az örök élet. A bűnösök imája. Ha személyes kapcsolatra vágysz Istennel, és szeretnél bizonyos lenni afelől, hogy megbocsátott a bűneidet, a következő imával fordulhatsz hozzá. Atyám, a bűneimet megvalva, bocsánatot kérve fordulok hozzád. Köszönöm, Uram, hogy megígérted, hogy ha megvallom a bűneimet, te hűségesen megbocsátasz nekem, és megtisztítasz minden hamisságtól. Szeretnék elfordulni a bűneimtől, és neked tetsző életet élni. Kérlek, hogy segíts nekem ebben. Kérlek, hogy a Szent Szellemed által adj nekem erőt ahhoz, hogy igaz életet éljek. Köszönöm, Jézus Krisztus, hogy meghaltál a kereszten, és ezzel kifizetted az árat bűneimért, majd feltámadtál. Elfogadlak most megváltomnak, Uramnak és barátomnak. Köszönöm neked azt az ígéretet is, hogy aki hozzád jön, azt te nem küldöd el. Köszönöm, hogy új életet adsz nekem Krisztusban. Alárendelem magam neked. Tegyél engem mindazzá, akivé szeretnél. Jézus nevében kérem ezt tőled. Amen. És mi jön ezután? Ha úgy döntöttél, hogy elfogadod Jézus Krisztust megváltódnak, akkor újjászülettél. A következő néhány dolog segít abban, hogy növekedhess, fejlődhess keresztényként. Imádkozz! Az ima olyan, mint egy telefonvonal, melyen keresztül közvetlenül Istent lehet felhívni. Fontos, hogy nap mint nap beszélgessünk vele. Minél többet, annál jobb. A Filippi 4.6 szerint semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. Olvasd a Bibliát. A Biblia olyan, mint egy szerelmes levél Istentől. Minél többet olvasod, annál inkább beleszeretsz Istenbe. Az 1 Péter 2:2 szerint, mint újszülött csecsemők, a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre. Legyél közösségben. Szükséged van olyan barátokra, akik ugyanúgy hisznek, mint te, és bátoríthatnak. Ezért nagyon fontos, hogy találj egy jó, Bibliában hívő gyülekezetet, ahol találkozhatsz más keresztényekkel. A zsidó 10:24-25 szerint ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk. Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást, annyival is inkább, mivel látjátok, hogy az idő közel. A zsidók 10:24-25 szerint ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk. Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást, annyival is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap. Tégy bizonyságot másoknak. Beszélj a Jézus Krisztusba vetett hitedről másoknak. Imádkozz azért, hogy az Úr mutassa meg neked, hogy hogyan és miként tegyél bizonyságot. A Márk 16:15-ben Jézus ezt mondta a tanítványainak. Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. A segítségre van szükséged ahhoz, hogy találj a környékeden egy gyülekezetet. Hívj minket bátran a Golgota keresztény gyülekezetben Budapesten. Munkatársaink segítenek neked találni egy jó közösséget. Telefonszámunk 061-322-2499, tehát 061-322-2499, amelyen 10 órától 18 óráig hívhatsz minket. A következő weboldalban is segítségedre lehetünk. www.golgotabudapest.hu. Isten áldjon, imádkozunk, hogy nap mint nap egyre közelebb kerülj az Úrhoz, és növekedj benne.
nekem életet adtál.